Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Tudom, hogy egy hét múlva úrvacsora osztás lesz itt nálatok, és ezért szeretném, hogyha kikeresnénk Korintusi első levél 11. fejezetét, és hogyha ott egy pár ismert ígét felolvasnánk közösen ebből. A 11. fejezetből a 27. verstől olvasom, egészen a 32. versig. Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Mert ha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. De mikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk. Ugye nagyon ismert ígék ezek, nem ez lesz az alapíge, csak úgy szerettem volna felolvasni egyben az egészet, mert tulajdonképpen, ha ezeken az ígéken elgondolkozunk, akkor az is eszünkbe juthat, hogy min fordul meg az, hogy a mi hitéletünk élő hitélet, vagy pedig, egy holt élet, amikor a mi életünkben az Istennel élő, személyes kapcsolatunk van, vagy pedig csak egy formaság az egész. Ezért gondoltam ezeket az ígéket felolvasni, és ugye azt mondja itt a Pál levelében, Pál azt írja, hogy ha ezt nem vesszük komolyan, és nem értjük meg, hogy ha nem őszinte és nyílt a mi viselkedésünk az Istennel szemben, és nem merjük bevallani, nem akarjuk, vagy nem valljuk be a mi gyengeségeinket, amikor az Isten szembesíteni akar ezekkel, akkor tényleg ki kell mondani azt, hogy formaság a mi keresztényi életünk. És azt mondja itt Pál, ugye, hogy ezért van ti köztetek sok erőtlen beteg, és alusznak sokan, mert hadd kérdezzem meg, ha önmagunkat kellene elítélni, az az elítélés, az mindig egy kicsit olyan felmentő is. Megmagyarázzuk, hogy miért, vagy miért nem, és talán sokszor meg is fogalmazzuk azt, hogy tehát én annyira szeretnék nyugodt lenni, és nem indulatos, de hát a körülmények, a környezetem nem engedik, hogy az legyek. Ugye sokszor vannak ilyenek, hogy nem önmagunkban keressük a bajt, hanem próbáljuk áthárítani ezeket. Az Isten pedig azt szeretné, hogy nem emberektől ítéltessünk, mert ugye az emberi ítélet, amire majd szintén ki fogok térni, az nem jó, csak a külsőségből tudunk ítélni. Minket az Isten fog megítélni, és az Isten előtt semmi nincs rejtve. Minden nyitott, és minden nyílt előtte. És olyan jó lenne, hogyha ez az úrvacsora, ez egy fejlődési fokozat lenne mindannyiunk életében, növekedhetnénk, fejlődhetnénk, és ez csak akkor történhet meg, hogyha minden egyes ilyen szövetség megújítást megelőz egy önvizsgálat. Amikor engedjük, hogy az Isten szembesítsen a gyengeségeinkkel, vagy amiről tudunk, ugye, mert azért sok mindenről tudunk mi, és ha azok még nincsenek lerendezve a mi életünkben, akkor vegyük komolyan ezt, hogy az Isten csak akkor tud egy újabb lépcsőfokra segíteni bennünket, hogyha az önvizsgálat, a magunkkal való szembenézés őszinte és igaz. Nem rejtegethetjük. Tehát emberileg mondhatjuk azt, hogy tehát élhetünk látszat keresztény életet egymás előtt. Sajnos van annyira okos az ember, hogy tud viselkedni. Mert itt eltöltünk egy pár órát együtt, aztán mindenki megy haza és éli a mindennapjait, de az Isten előtt nem tudunk, az Isten előtt minden nyílt és minden világos. Jó lenne, hogyha megértenénk, hogy mit is jelent a Biblia szerint az önvizsgálat, és miért fontos az ember számára. És ki kell mondani azt, hogy ezen a kérdésen fordul meg az, hogy a mi hitéletünk élő hitélet lesz, vagy pedig olyan hitélet, amire a Biblia azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy. És most szeretném, ha kikeresnénk az alapigénket, Ézsaiás könyve 4. fejezetét olvasnánk el. Nem egy hosszú fejezet. Ézsaiás könyve 4. fejezetének mind az 5 versét felolvasnám. Ézsaiás könyve 4. fejezetét olvasom, és ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és dicsőséges Izrael maradék, díszes Izrael maradékának, köszönöm szépen. És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik, minden valaki Jeruzsálemben az élők közé beíratott. Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, a gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, lángoló tűznek fényességét éjjel, mert az egész dicsőségen oltalma lészen, és sátorlészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső ellen. Ha szeretnénk röviden, tömören megfogalmazni, összegezni, hogy mit is mond ez az ige, hogy egy csodálatos ígéret van ebben az ige szakaszban. Azt mondja az Isten, hogy védelemben, oltalomba fogja részesíteni azokat, az Izrael maradékát, akik az élők közé beírattak. És azért a feltételét is elmondja, hogy mikor tudja a beírott nevet bent tartani. Ugye itt azt olvassuk az ígében, hogy mi is annak a feltétele, hogy az Istennek ez a korlátlan teljes védelme érvényesüljön a mi életünkben is. Ugye azt mondja a 2. és 3. vers, lesz, aki Sionban meghagyatik, Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik mindenki, aki Jeruzsálemben az élők közé beíratott. Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, akkor fog tudni védelmet adni az ember számára. Akkor tud az Isten korlátlan védelmet adni az ember számára, és akkor tudja az embert ebben részesíteni, ha a mi életünkből el tudja takarítani, ki tudja tisztítani a bűnöket, a gyengeségeket, a hibákat, ha ezeket el tudjuk rendezni, ha le tudjuk tenni, beismerve és elismerve a mi gyengeségeinket az Isten előtt, hogy a nevünk bent maradhasson az élet könyvében. Nem könnyű ezt a szintet elérni, és emberi erővel lehetetlen. Ugye, amikor az Úr eljön a felhőben, akkor milyennek szeretné látni az övéit, hogy ne legyen rajta se szeplő, se sömörgőzés, se aféle. Mekkora egy szeplő, egy sömörgőzés, alig észrevehető. És azt mondja az Isten, hogy még ezt sem szeretne látni rajtunk. És hadd mondjam el, hogy azt hiszem, ugye a szombatiskola is jelezte, hogy 1844-ben elkezdődött egy ítélet a mennyben, a halott igazakon. És ezt nem tudjuk, hogy mikor és hogyan fog áttérni majd az élő igazakra, vagy áttérte már, ez az Istenre bízatott. A mi feladatunk, hogy mi komolyan vegyük azt, hogy az Isten ítélőszéke előtt a mi életünkről is ítélkezni fognak. Ahogy a földi bíróságnál is, ugye nem az ítélettel kezdik, hanem azzal, hogy megvizsgálják, feltárják az ügynek a részleteit, hogy ez az ember miben vétkes, és amikor megvizsgálták és feltárták, ugye mérve a törvénykönyvhöz, akkor hoznak ítéletet. És ami ebben a különös, hogy ugye az emberi bíróság tévedhet. De az Isten ítélő széke előtt nem lesz olyan, hogy tévedés történjen az ember megítélésében. Ugye kimondtuk azt, hogy először megvizsgálják, megtárgyalják, aztán az embernek az életét, hogy milyen élet volt, tehát hogy mi utal arra, hogy ezt elkövette, és az Istennél is ugyanígy folyik az ítélet az ember életének a megvizsgálása. Ugye azt mondja az ige, hogy székek tétetnek le, ítélők ülnek le, és vizsgálják az ember életét, hogy hogyan is történt mindez. Nem tudom, hadd kérdezzem meg, hogy álltatok már bíróság előtt? Én igen, nem mint vétkes, hanem mint szenvedő alany. De hadd mondjam el nektek, hogy amikor ott áll az ember így kint a pulpituson, és előtte a bíró és a írnokok, és felteszi a kérdéseket, hát még akkor is, ha én voltam a szenvedő alany, az embernek a gyomra úgy bizony összeugrik. És ott vannak azok az bizonyos félelmetes, rossz érzések az emberben. Nem jó személyesen megtapasztalni ezeket a dolgokat, de ami csodálatos, amire majd ki fogok térni, hogy az Isten még ebben is kegyelmes az ember felé. Hogy miért, arról majd még beszélünk. Kimondhatjuk azt, hogy ugye beszél Dániel 8. fejezete, 9. fejezete az ítéletről, a végső, az utolsó ítéletről. És hogy én most miért beszélek az úrvacsorával kapcsolatban erről, mert kicsit kicsinyítésben ugyanaz, mint a nagy. Le kell rendezni az életet. Le kell rendezni az elmúlt negyed év gyengeségeit. Menni kell az Istenhez, elismerve és beismerve, hogy szükségünk van a bocsánatára. És az Isten csak akkor tudja megújítani velünk az ő szövetségét, amire nagyon nagy szüksége van az embernek. Hogy mi alapján is folyik az ítélet, ugye tudjuk jól, hogy feljegyzések készülnek a mi életünkről, hogy miket tettünk, miket rendeztünk le, miket kell még lerendezni, mi a gyengeség és mi az erősség, mik az indítékok. Az Isten ezekről feljegyzéseket készített, és az ítéletben ezeket fogja elővenni az ember számára. Ezek szerint lesz az ítélet meghozatal. Amire szeretnék kitérni, és az előbb is említettem, hogy nem jó személyesen megjelenni. Szóval arra gondoltam ott a bíróságon, hogy én, mint szenvedő alany is, hogy érzem magam? Hát az, aki elkövette. Szóval milyen szörnyű lehet. És ez a hatalmas, hogy az Isten, vagyis Jézus nem csak vállalta értünk a kereszthalált, vállalta a gúnyt is, és vállalta a vádolást is. Vagyis mit jelent ez? Nem kell megjelennünk az Isten ítélő széke előtt azoknak, akik lerendezték az életüket, akik megvallották bűneiket, vágytak a bűn bocsánatára, a bűnük elrendezésére, a bűnüknek a felfüggesztésére. Tehát, hogyha én elrendezem az én bűneimet, amivel szembesülök, amivel az Isten is szembesít, ha ezeket lerendezem, mi a hatalmas kegyelem az ember számára? Hogy nem kell személyesen végighallgatni ezeket a dolgokat, mert az Isten átvállalta. Azért említettem a bíróság előtti élményemet, mert mint felperes ülve ott, is nehéz volt elfogadni. Azért gondoljunk bele, hogy mindenki előtt felolvassák, hogy ezt és ezt tette, ilyen szándékkal, ilyen indítékkal, ez történt, és ott keményen kimondják az igazságot, És ugye tudjuk jól, hogy az ügyvéd is úgy kezdi az ő beszédét, hogy ennek a bűnnek az elkövetésére a törvény ennyi és ennyi büntetést szab ki. Aztán ott lehetnek felmentő vagy súlyosbító körülmények. És nem könnyű ezeket végighallgatni. Szinte tárgyalásról tárgyalásra, amíg megszületik a végső ítélet. És annyira hatalmas az Isten, hogy ettől is megment bennünket, aki engedi, hogy megjobbítsa az ő életét. Nem tudom, visszaemlékeztek-e a gyerekkorotokra, vagy ha a gyerekeket látva, amikor úgy soroljuk neki, hogy már megint ezt és ezt tetted, és úgy ismételjük az ő bűneinek a elkövetését, akkor már én magamból indulva, hogy már sokszor, jó, ne mondd, inkább mondd, hogy mi az, amit szántál nekem büntetésül, csak ne kelljen újra és újra szembesülni az én gyengeségeimmel. Szeretünk szembesülni ezzel? Nem szeretünk. És nem jó, amikor ezekre figyelmeztetnek. De egyet ne felejtsünk el. Az Isten nem bántani akar ezzel. Az Isten azért szembesít, mert van időnk és lehetőségünk ezeket megbánni, és ezekért az Istentől bocsánatot kérni. Az Isten ezért szembesít bennünket. Az Isten nem akar fájdalmat okozni. Az Isten nem akar nekünk plusz fájdalomként, hogy ezt mindig átéljük. Az Isten menteni akar. És hogyha szembesítés segít a mentésben, akkor ennek tudjunk örülni. Mert ez azt jelenti, hogy az Isten nem mondott le rólunk. Azt jelenti, hogy az Istennek fontosak vagyunk. Azt jelenti, hogy még célja van az életünkkel. Hatalmas szerető Istenünk van, ennyire tapintatos és szeretetteljes irántunk. És tényleg ki kell mondani azt, hogy nem csak a... Nem csak, hogy átvállalta értünk a kárhozat halálát, hanem ő a mi védőnk. Azelőtt a bíróság előtt, ahol bennünket, ugye az ítélőszék előtt, nem csak, hogy szembesítik azzal, hogy milyenek vagyunk, de ő az ő életét rá tudja tenni a mérlegünkre, ami a jó felé billenti, hogy bár igaz ezeket megtette, de elismerte és beismerte. És ezért az én igaz életemet, az én halálomat, amit érte haltam meg, azt teszem rá, és fogja átbillenteni majd a mérleget a jó felé. Hatalmas dolog, hogy ő a mi szószólunk, aki képvisel bennünket. És olyan jó, hogy ilyen hatalmasan szerető Istenünk van. Hadd kérdezzem meg, ha tudjuk, hogy egy ilyen bírósági ügy előtt állunk, tud a mi lelkünk nyugodt lenni? Olyan sokszor gondolkozom azon, hogy bizony tud. Sajnos tud. Nem vesszük komolyan. Amikor földi bíróság elé kell mennünk, akkor ugye ott sok minden összeszorul az emberbe. De ne felejtsük el, az Isten ítélő széke előtt született ítélet az életünkről dönt. Hatalmasabb, nagyobb dolog fordulott meg. Nem lehetünk közömbösek, nem vehetjük félvárról könnyedén. Ne felejtsük el, Jézus, értem, érted, a te bűneidért, az én bűneimért halt meg. De csak azokat tudja képviselni az ítélőszék előtt, amit beismertem, és elismertem, és vágytam az Isten bocsánatára. És ahogy említettem már, ugye, hogy a bíróságon az ügyvéd úgy kezdi, hogy ezért és ezért ennyi és ennyi büntetés, és akkor ott felsorolja a mentő, vagy éppen a súlyosbító dolgokat. Ahogy a szombatiskolában is szó volt, ugye az az ember, aki aki önigazult, aki úgy érzi, hogy hát ő az Isten útján jár, ő mennyi mindent tesz is és adakozik is, és ő az Isten művét építgeti, hát neki csak jó ítélet születhet az ő érdekében. És ugye kezdi is mondani, hogy Uram, Uram, hát nem a te nevedbe tettük ki ezt, nem a te nevedbe csináltuk mindezeket, és döbbenten kell hallani a mit. Soha sem ismertelek benneteket. És ez egy döbbenetes dolog. Nem azt mondja, hogy nem ismerlek titeket, hanem mit mond? Az egész életetek emiatt ismeretlen. Soha nem tudtalak elismerni benneteket, pontosan azért, mert nem ismertétek el, hogy megváltóra van szükségetek. Jó lenne, hogyha ezt tudatosítanánk, és ne alaptalanul reménykedjünk az örök életben. Ne ringassuk magunkat biztonságban, hogy nem lopok, nem csalok, nem hazudok, hát engem már csak üdvözíthet az Isten. Azt mondja az Isten, ez ajándék, ingyen, kegyelemből. Azoknak, akik, hogy hogyan is olvastuk, ha elmosta az Úr Sion lányaiknak undokságát, tehát hogyha azokat a bűnöket, undokságokat el tudta mosni, ki tudta takarítani a mi életünkből, akkor tud az Isten elismerni, elfogadni, és akkor tud örök élettel megajándékozni. Amikor a mi életünk végső megoldását keressük, és amikor a mi örök életet, ugye azt szeretnénk, hogy elnyerjünk, és erre vágyik az ember, nagyon jó lenne, hogyha engednénk, hogy az Isten szembesítsen önmagunkkal. Olyan borzalmas azt tapasztalni, hogy valamiben reménykedik az ember, nem akar elismerni és elfogadni semmit, csak kapaszkodik, és amikor a valósággal szembesül, összeroppan. Mert hamis dolgokkal áltatja magát az ember. Értsük meg! Azt mondja az ige, az ember szíve, gondolata is gonosz. És nem azért, mert az Isten így akarta, azért, mert az ember önként szabad akaratából választotta a rossz utat. Azt mondja, ugye itt az Ézsaiás könyve 4. fejezet 3. verse, ha elmosta az Úr Sion lányainak undokságát, Jeruzsálem vérét eltisztította belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével, és azt tanítja, hogy azoknak az embereknek tud csak jó ítéletet, felmentő ítéletet adni. Bár igaz, hogy nem kell megjelennünk személyesen az Isten ítélőszéke előtt, de szeretnék felolvasni a bizonyságtételek 2. kötetéből, bocsánat, a hétpera kötet, 82. és 83. oldaláról egy nagyon rövid szakasz, ahol tulajdonképpen Ézsaiás önmagára nézve mond ki dolgokat. A 82. oldalon az első oszlop első bekezdése, és a 83. oldal első oszlop második bekezdéséből idézem. Ézsaiás eddig mások bűneit kárhoztatta, most viszont ugyanazon ítélet alatt állónak látja magát, mint amit másokra kimondott. Eddig meg volt elégedve Isten imádásában a hideg, élettelen szertartásossággal, nem is tudott erről, míg csak az Úr ezt látomásban nem adta neki. Milyen jelentéktelennek is tűnt a bölcsessége és képességei, mikor a szent hely szentségét és fenségét szemlélte. Mennyire méltatlan is volt, mennyire alkalmatlan a szolgálatra. A most magáról alkotott képet Pál apostol szavai fejezik ki, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem a halálnak testéből. Isten azonban a kétségbeesésben enyhülést adott. az Ézsaiásnak adott látomás Isten utolsó napokban élő népének állapotát ábrázolja. Aki Isten gyermekének vallja magát, a menny fényénél tartson önvizsgálatot. Vizsgálja meg tisztátalan ajkát, mely miatt elveszett állapotba jut. A szavak, az érintkezés eszközei. Ne használjuk hát arra, hogy a szív kincses házából olyan szavakat hozzunk elő, melyek szégyent hoznak Istenre, és elcsüggesztik a körülöttünk lévőket. Olvashatnám tovább is, de otthoni olvasásra ajánlom, hogy ezt a részt olvassuk végig. Azt mondja, hogy menjünk oda az Isten színe elé, a mennyei ítéletben vegyünk részt, és még egy, ne a magunk elképzelése szerint. Ugye, ahogy már mondtam, a korintusi igében mi is van olva, hogy mit is olvastunk, hogyha magunkat kéne elítélni, vagy megítélni, akkor ez az ítélet, ez mindig felmentő. Mert valahogy mindig keressük és megmagyarázzuk, ugye megmagyarázzuk a mi bizonyítványunkat. Az Isten előtt nem kell magyarázni. Az Isten mit vizsgál? Ugye az emberi bíróság a cselekedetek által tudja meghozni az ítéletet. A mennyei bíróság, a mennyei ítélőszék hogyan hozza meg? Így van. Az indítékokat nézi. Mert lehet, hogy valami nem jól sül el. De ha az indíték tiszta, akkor egészen máshogy fog annak a dolognak a megítélése megtörténni. Ugye tudjuk jól, hogy ahogy a földi bíróság a büntető törvénykönyvhöz mér, nekünk is van egy mérce, az Isten ígéje, a parancsolatai, amit adott az embernek. Szeretnék egy ígét felolvasni Jelenések könyve 22. fejezet 14. verséből. Azt mondja itt az íge, boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városban. Mit mond ki az íge? Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, és akik megtartják, azt mondja, joguk van bemenni az élet fájához. Joguk van bemenni a kapukon. Az Isten törvényéhez kell viszonyulni, és mérni a mi életünket, nem a másik emberhez. Ugye nagyon sokszor megjelenik az ember életébe az, hogy mérítsgéljük egymást, hogy hát én azért azt, ezt nem, tehát az ennyi én bűnöm kisebb, mint az övé. Szeretném megkérdezni, van kis bűn, amivel becsúszhatunk a mennybe? Nincs olyan bűn. Bűnnel nem lehet becsúszni. Nem a másik ember az én zsinór mértékem, hanem az íge. Ne a másikhoz mérjem magam, azt az embert megítéli ugyanúgy az Isten, ahogy engem. De nekem nem mentség, hogy az övénél kisebb, mert nincs kisebb, meg nagyobb. Mindegyikkel bántjuk az Istent. Biztos, hogy hallottátok már ti is azt a megfogalmazást, hogy minden egyes bűn, amit nem rendezünk, és amit sorozatosan elkövetünk, azt vegyük úgy, hogy mindig egy kalapácsütés a Jézus kezein és lábain lévő szögekre. Hányszor ütök arra a szögre, hogy fájdalmat okozzon Jézusnak? Mert az én bűnöm miatt szenvedett. Nem a másikért, az én bűnöm miatt. Ezért lehet személyes megváltom. Nagyon sokszor gondolkodhatunk azon is, hogy nem mindegy az, hogy én alkalmazom, vagy a bíróság alkalmazza rám a törvénypontjait. Tényleg olyan sokszor van az, hogy bennünk ott van a megmagyarázás vágya. Pál korintusi első levél 4. fejezetét keressük ki még egyszer, és ott szeretnék 3 ígét felolvasni, hogy hogyan is vélekedik erről Pál, tehát korintusi első levél 4. fejezetéből a 3., 4. és 5. verset olvasom. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessem meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt magam sem ítélem meg magamat, mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva. Aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jó az Úr, aki egyrészt világra hozta a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szíveknek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lészen dicsérete. Így is mondhatnám, ítélete. Tehát mit mond itt ki Pál? Az igaz ítélet tekintetében az emberi vélemény nem jöhet számításba. A külső dolgokról, ugye a beszédünk, a cselekedeteink által tudjuk egymásról a véleményt elmondani, de az Isten maga az indítékokat nézi. Ezért nem ít, nincs jogom ítélni a másikat. Azért annyit hadd mondjak, hogy figyelmeztetni viszont szabad. Imádkozó lelkülettel szabad a másikat. Kell. Azért rendeltettünk egymás mellé, hogy aki most áll erősen, a gyengébbet, a botladozót erősíteni tudja. Mert lehet, hogy holnap ő lesz az erős, és én leszek a gyenge. Tehát az ítélkezés és a tanácsolás között óriási a különbség. Ahogy már az előbb is említettem, mi tudunk viselkedni. Pál máshol írja, hogy bizonyára, ha embereknek igyekeznek még tetszeni, akkor a Krisztus szolgája nem lehetek. Mert ha ugye az emberek tetszését keresem, az nem lehet összevonni az Isten tetszésével, egész más az Isten értékrendje és értékítélete, mint ami az emberi. Jézus azt mondja, jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. Szeretném megkérdezni, lehet minden ember felé jónak lenni? Lehet minden ember felé tökéletesen megfelelni? Annyiféle ember vagyunk, ez lehetetlen. Kinek kell megfelelnünk? Az Istennek. Ne a másik embernek feleljek. Mert ha én az Istennek megfelelek, higgyétek el, a másik ember el tud hordozni, meg tudja érteni, el tudja fogadni, mert tudja, hogy nincs bennünk önzés, saját érdek, hanem az a megmentő szeretet a másik ember felé. Hatalmas dolgok ezek. Tegyük fel a kérdést magunknak, hogy mennyire adok az ember véleményére, a másik ember véleményére. Kell-e adnom? És ez mennyire kell, hogy érvényesüljön az én életemben? Jézus azt mondja, ahogy az előbb is mondtam, jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. Ahogy mondtam, nem embernek kell megfelelni, hanem magának, az Istennek. Szeretnék még két igét felolvasni. Jeremiás könyve 17. fejezetéből a 9. és a 10. verset, és ott kimondja ez az ige, hogy mennyire nem hagyatkozhatunk a saját és a környezetünk ítéletére, és kimondja azt, hogy ki az, aki igazán megítélhet bennünket. Azt mondja a 17. fejezet 9. 10. verse, családabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerhetné azt. Én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem, és a vesét vizsgálom, hogy megfizessek kinek-kinek az ő utai szerint, és cselekedeteinek gyümölcse szerint. Neki van joga, neki van hatalma, hogy ezt megtegye. Aztán a Prédikátorok könyve 7. fejezet 29. verse azt mondja, hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek sok kigondolást. Nagyon érdekes dolgot olvastam Szent Györgyi Albert könyvében. Ott azt írja, hogy tehát az emberi agyról beszél, és azt mondja, hogy a mi agyunk úgy működik, hogy a mi érdekeinkkel ellentétes dolgokat nem enged be. Tehát nem azt mondja, hogy szóba áll, megvizsgálja és elveti, hanem ami az én gondolataimmal, az én gondolatvilágommal nem azonos, nem engedi be. Ezért csoda, ha egy ember megtér, és ezért csoda, hogyha egy embert az Isten üdvözíteni tud. Ezen kell megtanulni az embernek változtatni. Szóba kell állnunk, meg kell tanulni szóba állni a feddő beszéddel szemben. Olyan az ember, nem tudom, hogy tapasztaltátok-e, figyeljétek meg, ha meg akar fedni valaki bennünket valamiért, abban a pillanatban ott van az agyunkban az elutasítás. Nem akarom hallani, nem akarom tudni. Miért? Mert szembesülnöm kell a valósággal, és mi nem szeretünk szembesülni, pedig ez az egyetlen mentsége és menedéke az embernek. Nem magyarázzuk a mi bizonyítványunkat, nyitott könyv az Isten előtt, ismerjük el, és engedjük, hogy az Isten jobbá tehessen bennünket. Nem szabad megítélni, elítélni sem magunkat, sem a környezetünket. És olyan döbbenetes az, hogy mennyire véglet az ember. Vagy nem ítélem el magam és felmentem, vagy elítélem annyira magam, hogy még reménységet sem hagyok, hogy az Isten szeretete és megmentő kegyelme elérhessen hozzám. Nem szabad ilyennek lenni. Vagy felmentem magam egy olyan dologért, amiért el kéne ítéltetnem, vagy pedig annyira elítélem, hogy a reménységet is elveszem önmagamtól. Ugye Pál azt mondja, én magamat nem ítélhetem, és emberektől sem tudom elfogadni, csak egyedül az Istentől. Mikor és hogyan gyakoroljunk önvizsgálatot? Sok mindenre ki lehetne térni, de hadd mondjam el, hogy ne csak akkor gyakoroljunk önvizsgálatot, amikor az Isten szembesít. Ugye olyan szépen mondja a Zsoltáros, hogy vizsgálj meg engem, Isten, és mutasd meg, hogy van-e nálam valami, ugye, amit meg kell ítélni. Kérjem az Istent. Az Isten szembesíteni fog vele. Az Isten rámutat és megmutat. Persze az is egy lehetőség, hogy nem akarok szembesülni, vagyis nem keresem az önvizsgálat lehetőségét, de maga az Isten szembesít, mert annyira szeret, hogy menteni akar, akkor legalább tudjam elfogadni és elismerni. Ne utasítsam el. Ez a fontos feladata az embernek, és olyan jó lenne, sok mindent tudnék, csak ígéket mondok, amit keressetek ki otthon. Azt mondja a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse, ugye ott pont az önvizsgálatról beszél, megjelenti a szívek tanácsát, tehát az Isten rá akar vezetni bennünket, meg akarja mutatni, szembesíteni akar, engedjük, hogy szembesítessen. Aztán hogyan történhet még ez? Az ígeolvasás és imádkozás nélkül ne. Mert ha az ember ígét olvas, ha imádkozik, akkor már is az önigazultság lelkülettel nem érvényesül az emberben. Mert az ige tanácsol és megfed, és nem ad alkalmat arra, hogy önigazult legyen az ember. És még egy, hogy amikor az ígét hallgatjuk, vagy olvassuk, akkor ne az legyen bennem, hogy na, ezt felolvasom X-nek, Y-nak, mert ez pont neki szól. Nem voltunk néha, vagy nem vagyunk néha így? Azt mondja az ige, ez nem jó. Ne a másik ember fejére olvassam, ne az ő életét ítéljem meg, hanem engedjem, hogy az Isten az enyémet megítélje. Aztán, ahogy már említettem, ugye a 139. Zsoltár olyan szépen mondja, hogy vizsgálj meg engem, és ismerd meg. Velem is mutasd meg, hogy mi az, amiben változnom kell. önmaga gondoskodik az ige fényében maga életéről, engedi, nem ő akarja magát megítélni, ítélni, hanem engedi, hogy szembesítse az Isten ezekkel a dolgokkal, és engedi, hogy lehetőséget adjon arra, hogy az Isten rámutasson a gyengeségeire. Ahogy már említettem, ígeolvasás és imádság nélkül ne tegyük. Abból ítélkezés lesz, és az úgy nem jó. Aztán még egy dologra szeretném felhívni a figyelmünket. Miért fontos, hogy az önvizsgálatot gyakorolja az ember? Ugye azt mondja a 19. Zsoltár 13. verse, ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől szabadíts meg engem. És egy pillanatra itt szeretnék megállni. Az elég érthető, hogy a tévedéseket Isten észreveszi, szembesít. De mit jelent az, hogy titkos bűnöktől szabadíts meg engem? És hadd mondjam el, hogy ebben nincs mindenhol tisztánlátás. Mi a titkos bűn? És mi az, hogy titkos bűnöktől szabadíts meg engem? És most kérnem.
Az, ami bennem van, még nem jött
fel. Igen, és hogy tud megszabadítani?
Felmutatja.
Igen. És ezt muszáj, hogy tisztán lássuk, mert az, hogy én imádkozom, hogy Uram, a titkos bűneimtől szabadíts meg engem, hogyan tud megszabadítani? Ha szembesít, ha beismerem és elismerem, hogy ez bennem van. Egy nagyon jó példázat arra, hogy ugye foglalkoztok kerttel, könnyű a gazdtól megtisztítani a kertet. De szeretném megkérdezni. Jó, hát sok gaz van benne, de a gaztól, a kinövő gaztól könnyű, tehát ki tudjuk húzni. De a gaz magvától meg tudom tisztítani a földet. Ez a titkos bűn, ami még nem szökkent szárba, amivel még nem szembesültem, de az Isten szembesíteni fog vele. És akkor tudom bocsánatot kérni, akkor tudom elismerni és beismerni, hogy igen, ez a gyengeség bennünk van. Biztos, hogy ti is tapasztaltátok már, hogy beleenged az Isten élethelyzetekbe, és úgy rádöbbenünk, hogy fú, én nem is tudtam, hogy ez bennem van. Fú, hát még, hát hol tartok én? Szóval, Uram, hát ez szörnyű, ez egy alapvető dolog, amiben én azt hittem, hogy ez lehetetlen, hogy bennem legyen. És a hirtelen helyzet kihozza, ami belül van a szívben, ami nem szökkent szárban, mert nem volt helyzetbe hozva. Az Isten megengedi, hogy helyzetbe legyen hozva. Nem azért, hogy bántson, hanem hogy szabadítson bennünket. Olyan jó lenne, hogyha tényleg, amikor az Úr eljő a felhőkben, mindannyian ott lehetnénk, és higgyétek el, nem rajta múlik. Rajtad, a te döntéseden. Engedem, elfogadom, vagy pedig elutasítom. Nagyon tapintatosan tudjuk elutasítani. Nem mondunk határozottan erre semmit, de elkezdünk a másik emberért dolgozni. És csodálkozunk azon, hogyha az Úr eljön, és azt mondja, hogy nem ismerlek. Nem hagytad, hogy megmentselek önmagadtól. Nem tudok veled mit kezdeni. Persze, hogy része kell legyen az életünknek a másik ember megmentése, de hogy tudom megmenteni a másikat, ha magamét nem hagyom az Istennek? Hát olvashatnék még a bizonyságtételek második kötetéből is, de csak mondanám a 211-es, 212-es oldalon beszél itt, hogy mi is az igazi bűnrendezés. Ha gondoljátok, óra után majd el lehet olvasni, nagyon halad az időnk. Szeretnék még egy ézsaiási ígét felolvasni, és mielőtt ezt a felolvasnám, azért annyit szeretnék elmondani, ugye, ahogy itt az előbb is mondtam, hogy szembesíteni akar bennünket az Isten, és azt mondja, hogy Itt a Ézsaiás könyvben 48. fejezet 10. versében imi megtisztítalak, de nem úgy, mint ezüstöt, megpróbáltalak a nyomor kemencében. Vagyis ez az, amikor szembesítelek a te gyengeségeiddel. Beleengedlek mélységekbe, hogy feljöjjön, mi van benned, de nem azért, mert bántani akarnak, hanem menteni. És máshol azt mondja az ige, szemeimmel találcsolak téged. És ugye az igén keresztül világít rá arra, hogy mi a mi gyengeségünk, vagy mi a mi erősségünk. Jó lenne, hogyha megtanulnánk és megértenénk, hogy ne várjuk meg, amíg az Isten szembesít önként. Ugye még van egy hét az úrvacsoráig, hogy a szövetséget megerősíthessétek. Önként Istenhez menni, igeolvasás és imádkozással, hogy ez a szövetségkötés egy élő, újraélő szövetségkötés lehessen, hogy ne ítéletet együnk és ne ítéletet igyunk. Az Isten azt szeretné, hogyha tényleg üdvözíthetne, azt szeretné, ha örök élettel tudna megajándékozni. Nagyon tudom ajánlani, amit te is említettél, a korszakok nyomában Jákob küzdelméről beszél az 551. 552. oldalon és az 540. Tehát tulajdonképpen az egész fejezetet, hogy mik fognak történni az emberrel a végső küzdelemben, hogy nem csak azzal vádolnak, ami esetleg lehet az emberben, hanem hamis vádakat. Na most, ha még ezzel sem merek szembesülni, ami bennem van, akkor hogy tudnám elhordozni azokat, amikor hamis vádakkal illetnek bennünket. És még egy dolog, azt hiszem, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy a bűneink csak akkor tudnak előttünk menni az ítéletre, ha bevallottuk és lerendeztük. Amelyiket nem vallottuk be és nem rendeztük le, azok mögöttünk fognak jönni, és azok fogják igazán megítélni és elítélni az embert. Kívánom azt, hogy a Jóisten segítsen bennünket ahhoz, hogy komolyan vegyük. Lehet, hogy most kicsit olyan szörnyűnek és rettenetesnek tűnik ez az ítélet, de hogy lenne ez az ítélet rettenetes és szörnyű, amikor az az ember, aki bevallja és engedi, hogy szembesítse az Isten a gyengeségeivel, és ez egy bocsánatot kér és nyer, nem kell az ítélőszék előtt megjelenni. Szóval gondoljatok bele, mit kell ennek az embernek meghallani? Mit kell nekünk meghallgatni, akiket örök élettel tud megajándékozni? Csak a felmentő ítéletet. És azok az emberek, akik pedig nem engedték, és nem hallgattak az Istenre, azoknak az embereknek végig kell hallgatniuk, hogy ezt tetted, itt szerettelek volna megmenteni, nem engedted, szembesül a gyengeségeivel, az összes bűnével. Milyen érzés lesz azoknak ott állni, és hallgatni, és meghallgatni azt, amikor kimondja az Isten, nem tudlak benneteket elfogadni, nem tudlak benneteket örök élettel megajándékozni. Az Isten lehetőséget ad nekünk arra, hogy rendezzük a mi életünket. Vegyük komolyan. Az ő végtelen szeretete és kegyelme kérlel arra, hogy ne szégyeljük bevallani. Ne szégyeljük elismerni, hogy tele vagyunk gyengeségekkel, mert tele vagyunk. Ha elfogadom, ha nem. Ne ott kelljen szembesülni. Engedjük, hogy itt szembesítsen az Isten, mert a megmentő szeretete akar munkálkodni értünk. A Jóisten segítsen bennünket ahhoz, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, ezt megértve, élve a mindennapokat, amikor az Úr eljön, akkor ki tudja mondani azt, hogy gyertek én, atyámnak áldottai, örököljétek azt a földet, ami számotokra készítetett. Kívánom azt, hogy mindannyian ott lehessünk az ő kegyelméből. Amen.
Amen.
Mindenható atyánk, hálás szívvel jövünk eléd, és megköszönjük neked azt, hogy ezeken az igéken keresztül szembesíteni akartál bennünket, azzal az igazsággal, hogy ahhoz, hogy te örök élettel tudj bennünket körülvenni, hogy azzal az oltalommal és védelemmel tudj körülvenni bennünket, ahhoz el kell takarítani, ki kell tisztítani a mi életünkből a szennyet, mindazt a foltot, ami helytelen a te igazságod fényében. Istenünk, ki kell mondanunk azt, hogy bizony tele vagyunk bűnökkel, gyengeségekkel, de az a mi kérésünk és az a mi vágyunk, hogy ezektől szabadíts bennünket meg. Mindenható Atyánk, annyira végtelen szerető Isten vagy, hogy te nem várod azt, hogy bizonyítson az ember, hanem ha oda tudunk menni, ha beismerjük és elismerjük azt, hogy vétkeztünk, és ezeket a bűnöket néven nevezve elmondjuk és megbánjuk te előtted, nálad azonnal ott van a bocsánat. Ó Istenünk, annyira tanulnunk kell még ezt is egymással szemben, hogy ne az legyen bennünk, hogy majd ha bizonyítasz, akkor elfelejtem, megbocsátok. Olyan jó, hogy te ebben példát mutattál számunkra, és mindannyiunk számára megadod, ha beismertük és lerendeztük a mi bűneinket, az újrakezdés lehetőségét. Köszönjük neked, hogy ennyire kegyelmes Isten vagy. Mennyei Atyánk, segíts ahhoz, hogy az elkövetkező hét az a szembesülés hete legyen, de ez a szembesülés ne olyan legyen, hogy az ember összeroppan, hanem add, hogy megláthassuk a te mentő szeretetedet, hogy te javítani, jobbítani akarsz, mert még célod van mindig a mi életünkkel. Ó Atyánk, add, hogy értékelni tudjuk ezeket a helyzeteket, bár nem könnyű, az ember nem szeret az igazsággal és a valósággal szembesülni, de tudomásul kell vennünk, hogy ez az egyetlen lehetőségünk ahhoz, hogy te megmenthess bennünket. És köszönjük, hogy ez a lehetőség mindannyiunk számára nyitva van. Mennyei Atyánk, add, hogy a szövetségkötés az egy olyan élő szövetségkötés lehessen, amit megerősödve, letisztulva tudunk újra megerősíteni veled. Köszönjük, hogy erre lehetőséget adsz. És köszönjük azt, hogy te ennyire fontosak vagyunk a te számodra. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy gyermekeid lehetünk, és hálásak vagyunk azért, hogy te az Istenünk akarsz maradni továbbra is. Ó, add, hogy mindezek beteljesülhessenek a Jézus nevében. Amen.
Amen.